Kegyelmet és békesség
Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből olvasom a 4. fejezet első versétől a következőképpen. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindenkinek. Ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mielőtt a fő gondolatot elmondanám, amit nekem legfőképpen üzen az ige, amiben engem megítél, csak előjáróban két apróság, ami nem is annyira apróság, az egyik az, hogy Pál apostol, akinek tekintélye van, ő kér. Nem követel, nem manipulál, nem fenyeget, hanem kér. Tehát nem mondja azt, ha nem teszitek, akkor nem szerettek engem, vagy akkor nem vesztek komolyan, hogyha nem így csináljátok, akkor hiába való volt az eddig való fáradozásom közöttetek. Tehát nincs manipulálás, nincs annak az érzete, hogy valamilyen módon rá akar venni valamire, hanem kér. Mert a hajtóerőt az üzenet igazsága adja meg, és benne van az, amiről ő beszél. Pál apostol nem csak beszél arról, hogy legyünk türelmesek, meg hogy legyen bennünk szeretet, hanem a türelem éppen ezt mutatja meg, hogy lesznek olyanok, akik nem hallják meg a hívást, de nem lehet ez bennünket türelmetlenné. Nem kereshetjük meg a saját eszközeinket, hogy na hogyan tudok valakit rávenni arra, hogy az igazság tartalmát elfogadja annak, amit mondok, és valamilyen módon sarokba kényszerítem, akár még bibliai igazságokat is használok, egy kicsit félelmet keltek benne, aztán kicsit megvigasztalom, aztán nem tudom, mit csinálok. Ezt az Istennek a szent lelkére kell bízni, kérni, mindenféle manipulálás nélkül. Pedig itt élet-halál kérdése, amiről szó van. Meg annak a kérdése, hogy mennyire hiteles az egyház. Nagyon fontos. És a nagyon fontos dolgoknál is. Az üdvösségre hív bennünket Jézus, és a hívás a hívás. Nincs benne manipuláció. Teljes tiszteletbe tartása az emberi akaratnak, ami arra rendeltetett, hogy tudja akarni az Isten akaratát. Ez az egyik, ami előjáróban számomra fontos, hogy Pál apostol életében az, amit mond és ahogy cselekszik, az valahogy összefüggésben van, és hogyha hiteles életet szeretnénk élni, akkor ennek közelíteni kell egymáshoz. Nem lesz tökéletes a mi életünkben, ezért is a reménység, amit itt megfogalmaz, hogy majd nem lesz az a nagy küzdelem a bűneinkkel, majd ott az örökké valóságban nem kell ezekkel annyit szomorkodni, hogy megint nem sikerült. Megint én vagyok az, aki elkalódott juhat vagyok, megint én vagyok az, akit az Úrnak újra meg kell találni, megint én vagyok az, akit meg kell tisztítani. Ez is benne van ebben a reménységben, de közelíteni kell mindenféleképpen. Hogy ez lehet, hogy ebben van ilyen, hogy az embernek kevesebbet kell beszélnie. Vagy amit mond, azt jobban, megfontoltabban kell kimondania. Biztos, hogy sok minden van. Vagy egy dolog jutott még eszembe, amit egy testvérünknek az öröksége, aki elköltözött innen, aki ismerte az Urat, és az édesanyja arra tanította, és igyekezett ezt egész életében betartani, hogy olyan dologhoz ne szólj hozzá, amihez nem értesz. És talán például ez is egy olyan területe az életnek, ahol az ember vissza tud fogni abból, hogy kell-e mindig beszélni. A lelkipásztornak különösképpen fontos ez, hogy kell-e mindig annyit beszélni. A másik az, ami előjáróban megérinti a szívemet, lelkemet is, de ugye nagy összefüggésből számomra egy picit, ami a fő üzenet talán kiemelkedik, az, hogy fogoly itt Pál apostol, és azt mondja, hogy fogoly vagyok az Úr, nem az Úrért, hanem az Úrban. És nem azt mondja, hogy fogoly vagyok, mert gonosz emberek feljelentettek, vagy fogoly vagyok, mert a kereszténységet üldözik, fogoly vagyok, mert a gonosz hatalom nem viseli el, hogy valaki az igazságot hirdeti, mert gonosz emberek összejátszása folytán én vagyok az áldozat, hanem fogoly vagyok Krisztusban. És nem ragozza az, hogy ki mindenki tehet arról, és ki mindenki mennyire gonosz, hogy ő ott van a fogságban. És nem is ecseteli az, hogy én fogoly vagyok, és ezért sajnáljatok, hanem fogoly vagyok Krisztusban, és előtte az Krisztus szeretetéről szól, ezért itt is van egy ilyen összekötés, mint amit az előző alkalommal az Úr Jézus mondta, ezért tehát itt is van egy ilyen. Krisztus szeretetéről szól, majd felolvasom, ezért tehát éljetek elhivatáshoz méltóan, nem ragozza ezt, hogy fogoly vagyok, baj van, sok baj van, sokat szenvedek, hanem azt mondja, ezért tudja ezt mondani, mert azt mondja, fogoly vagyok Krisztusban. Ez is igaz, hogy Krisztusért, de itt az van, hogy Krisztusban. Ez az az élet, ez az élethelyzet, amit Isten most az én életemben előhozott. Ezért mondja azt, hogy tudok bővölködni, tudok szűkölködni, tudok örülni, el tudom fogadni a nehezet, mert Krisztusban vagyok. És sokféle terminológust használunk arra, hogy milyen a megváltozott élet, megtért, megváltozott élet. Pál apostol ezt használja, ez ember Krisztusban, ez egy más valóság. És amikor az életünket megváltoztatja, majd erről a hívásról lesz szó, akkor másképpen látjuk a helyzetet, amiben vagyunk. Egészen máshogy fogjuk fel, máshogy éljük meg. És nem arról van szó, hogy mindig magunkra kell erőltetni egy furcsa mosolyt, nem kell. Nagyon jó olyan emberekkel találkozni, akik rendszeresen mosolyognak. De nem jön mindig az belülről, és egyáltalán nem baj. Egyáltalán nem biztos, hogy Pál apostol mosolygott a börtönben, nem ez a kérdés. Hanem ő Krisztusban volt ott is. Ez egy kulcskérdés. Mi életünket, helyzetünket, bármilyen helyzetben vagyunk, bármilyen élethelyzetben meghatározza az, hogy éppen munkát keresőként mondjuk mi a helyzetünk Krisztusban. Vagy éppen munkát elveszítettként milyen a helyzetünk Krisztusban. Vagy éppen méltánytalanságot elszenvedett életünkben, mi jellemez bennünket Krisztusban? Krisztusban elsősorban a megvigasztaltatottság, most lehet, hogy ez nem jól van nyelvtanilag, de lényeg az, hogy megvigasztalva lenni, kompenzálva lenni, ezt jelenti. Vele együtt életközösségben lenni, megtalálni a mindent. És akkor erről az egészről, elhivatásról, meg az elhivatásról méltó életről is, miket mond Pál apostol, hogy mikre figyeljünk oda, amik jellemzőek, amik abból kell, hogy fakadjanak, hogy Krisztus szeret minket. Ezt mondja, Krisztus szeretetének megismerése, ez megelőzi. Érdemes otthon ezt lassan is elolvasni. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakik szívetekben. És ezt fejti itt ki, hogy mit jelent, hogy a Krisztus lakik a szívetekben. A hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. És hogy mi lehet a tétje ennek, miért mondja Pál, nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy miért mondaná most, azzal kapcsolatban vannak nekem gondolataim, hogy most miért mondja az egyháznak, hogy éljetek az elhívásotokhoz méltó módon. Ez összecseng azért, hogy azzal, ami az előző hétnek az üzenete volt, hogy Isten azért hívott el bennünket, hogy mások legyünk, mint a világ. Hogy ne oldódjunk fel a világ minden egyes dolgába. Hogy én furcsa dolgot olvastam. Volt egy időszak, biztos nálunk is, Egyesült Államokról szólt az a cikk, ahol megerősödöttek az ateista mozgalmak, meg agnosztikus irányzatok. És talán éppen a második világháború környékén. És megkérdezték hosszú idő után, hogy mi lett ezekből, és a volt vezetője azt mondta, hogy hát sajnos megcsappant a létszám, az ateistáknak, agnosztikusoknak a létszáma, és egyre kevesebb csapat képes arra, hogy fizessen egy-egy ateista vagy agnosztikus előadóért, aki mondjuk arról beszél, arról tart előadást, hogy miért nincs Isten. És az egyik az okok között az, hogy azt mondja, azért, mert már a kereszténység nem nagyon különbözik a világtól. Nem igazából van mi ellen hadakozni, hiszen az éle az üzenetből kimarad. A tétje az üzenetből kimarad. Hogy élet-halál kérdése és az élet és a halál között jelentős különbség van. És hogy amit Krisztus tett, az az ő keresztje, az egy radikális változás az életünkben, és hogy a megmentésünket szolgálja. És bizony elérkezik majd az ítéletnek a napja, és hogy van kárhozat. És mivel ezek miatt lehetett a keresztényeket bántani, hogy túlságosan szigorúak, meg mesebeli gondolataik vannak, mert tulajdonképpen az embernek a lelki ismeretét bántják ezek a dolgok, hogyha egyszer el kell számolni, akkor nem mindegy, hogy hogy élek. De mivel az üzenet is letompult, ezért már nem kell akkora, nincs akkora témája ennek, hogy milyenek a keresztények. Bocsánat, lehet, hogy túl bonyolultan mondtam, de a lényeg érthető. De azért hívott el bennünket Isten, hogy mások legyünk, hogy azt, amit Krisztus hozott a világba, az rajtunk keresztül jelenjen meg a világban. Hallották talán a testvérek azt a kifejezést, hogy valláskárosult. Nem hallották a testvérek? Van, hogy valaki valláskárosult, ez egy ilyen, hát nem vicces szó az igazi tartalmát véve, hanem egy létező fogalom, ami azt jelenti, hogy valaki vallásos emberek miatt hordoz sebeket. Nekünk keresztény embereknek, hogyha van bennünk együttérzés, vagy nyitott szemmel járunk a világba, leginkább meg kell érteni azokat az embereket, akik nem akarnak egy keresztény közösséghez csatlakozni. Néha persze csak kifogások vannak, az sem mi a feladatunk, hogy ezt megítéljük, de nekünk nagyon meg kellene ezt érteni, hogy vannak emberek, akik éppen a kereszténység miatt szenvednek valami hátrányt, vagy a keresztény emberek miatt. Reggel olvasom ezt a nagyon-nagyon szomorú hírt, hogy Belgiumban egy kisporú, aki nagyon súlyos betegségben szenvedett, a szülei kérték az eutanáziát, és végre is hajtották. És abban biztos vagyok benne, hogy egy szülő, aki idáig eljut, vagy akár egy fiatal korú, van egy pár dolog, ami megfordul a fejébe, és az élet egyáltalán nem könnyű számára, és a szenvedés az nagyon-nagyon komoly. Volt a kommentek között egy ilyen, hogy én keresztény vagyok, és nem értelek titeget, ti liberálisok, vagy mit, nem tudom, mit csináltok ezzel a témával. Iszonyatosan bántó, iszonyatosan cinikus, iszonyatosan leegyszerűsítő. Elég nagy tragédia, hogy eljutunk egy olyan szintre, ahol a halál az megoldásként van bármire is. Hát elárulja azt, hogy milyen nagy baj van a világ. Hogy a halál bármire is megoldásként ott legyen, mint választási lehetőség. Inkább sírni kéne, mint szapulni azokat, akik próbálják ezt hát, tudatlanságuk miatt megérteni, vagy jónak. Az is elméleti kérdés, mert mindaddig elméleti kérdések ezek, míg hasonló helyzetben benne nem vagyunk. Mi tudjuk azt, hogy tudhatjuk az Istentől, hogy kaptuk az életet, aztán ameddig ő engedi, addig élünk. Azt is tudjuk, hogy vannak emberek, szentek, akinek az életén látjuk, hogy irgalmatlan szenvedéseket is el tudnak viselni Krisztusban. Ahogyan Pál apostol a bilincseit Krisztusban. És tudjuk, hogy erőt ad az Isten, és hogy hűséges. Valaki most osztotta meg, 20 éves szolg, 20 éves szentelték lelkészé, 20 év alatt Isten soha nem hagyott el. Milyen jó így visszaemlékezni, és nem csak a panaszokat felsorolni, és bizony ezt átélni a hívő ember, aki szenvedésben van. de teljesen leegyszerűsítő, és elveszi az elhivatottságnak az értékét, hogyha valaki a kereszténységét arra használja fel, hogy azt fejezze ki vele, hogy nem zsidó. Hát a kereszténység nem erre való. Az elhívásunk nem erről szól. Vagy hogy azt fejezze ki vele, hogy konzervatív. A kereszténység erre sem való. A kereszténységünk a Krisztusban lévő ember számára ugyanolyan fontos kell, hogy legyen, akár így vagy úgy gondolkozik. És így fogalmazza meg C.S. Lewis az alázattal kapcsolatban mondja, lesz majd egy másik idézet is, amit szeretnék hozni a testvéreknek, az, hogyha valakiben meglátsz valamit, olyan dolgot, ami helytelen, nem biztos, hogy az a legeslegheisebb dolog, hogy azonnal szembesítsd a tévedésével, ha csak nem keresztény testvéredről van feltétlenül szó, és a közvetlen veszélyből akarod megmenteni. Ha valakinek az életében ott látod a bűnt, inkább könyörög irgalomért Istenhez érte. Hogy oszlassa el a tévedést, a sötétséget. És ezzel mindig nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy miből fakad, tényleg az aggódásból, vagy a beszólás vágyából, hogy miből fakad. Nem mindegy, hogy miből fakad a szeretet cselekedete. Létezik ilyen, hogy valláskárosult. Van egy ilyen cikksorozat, szerintem érdemes átgondolni. Ha minden egyes mondatával nem is ért egyet az ember, ott vannak példák, hogy kik azok, akik ilyen valláskárosultak. Egy fiatal ember egyházi iskolában éppen valaki meghalt a családban, és ott azon a héten mosolygott, és megkérdezte tőle valamelyik tanár vagy igazgató, hogy te szereted-e azt, aki elhunyt, mert hát láttam, hogy mosolyogszál. Szóval ez az irgalmatlan megszólalítások, meg ítélkezések, meg bántások, ez rakja keretbe az egészet. Éljetek elhivatáshoz méltóan, hogy ne a vallás károsultak sokasságát szaporítsuk, hanem olyanoknak, akik meghallják a hívást, az Isten hívását. És a másik oldalról pedig az van, hogy szeretetben viseljétek el egymást, ez adja meg a keretet tulajdonképpen. És a szeretetben viseljétek el egymást, az arról szól, hogy adunk és kapunk. Egy keresztény közösségen belül is. És egyikre sem megoldás, hogy azt mondjuk, hogy nem történt semmi. Ha valaki bocsánatot kér, mondhatjuk, hogy nem történt semmi. De a bennünk lévő fel nem dolgozott sérelem, és az, amikor nem vesszük észre, hogy másokat megsértünk, mert annyira keményre dagadt az ember egója, az mind a kettő baj. Tudnunk kell róla, hogyha mást megbántottunk. Viseljétek el egymást szeretettel, adtok és kaptok is, tudnotok kell. Legyetek felkészülve, legyen a lelki ismeret érzékeny. Nagyon-nagyon fontos. Legyen akkor is érzékeny a lelkiismeret, amikor mást ér bántás. Nem csak amikor engem. Mi ez az elhívás, amihez méltó életet szeretnénk élni? Vagy Pál apostol mondja, hogy éljünk ahhoz, való méltó. Mert az elhívás ez egy nagyszerű dolog. És nem mindegy, hogy elriasztjuk az embereket, vagy vonzunk. Nem mindegy, hogy elkeserítjük, vagy vigasztaljuk. Valaki így fogalmazta meg, nem magyar volt, saját nemzetiségét emelte ki. Ezzel kapcsolatban én így mondom, így fogalmazom magyarként, hogy Isten különleges elhívás, hogy magyarok vagyunk. Ez egy ajándék. Lehetne sorolni sok minden miatt, hogy miért ajándék. Miért különleges dolog ez? Igen, testvérek, különleges dolog. Megtiszteltetés, hogy magyarok vagyunk. De van a magyarságon belül egy kisebb csoport, ti is, akik az elhívottak. Akik meghallották és válaszoltak a hívásra. És ez kötelez bennünket azokkal kapcsolatban, akik még nem hallották meg a hívást. És az elhívás vajon nagy dolog, óriási dolog, de van egy kontextusa, van egy szöveg összefüggése. Soha nem a légüres térben szól. Nem egy új gondolat, ami érdekes. Nem egy olyan dolog, ami, hát én szeretem ezt a fajta filozófiát, és még van a kereszténységben egy-két olyan gondolat, amit jónak tartok. Nem erről szól. Hanem egyrészt a kontextusa az, amiben vagyok, mert valamiből kihív egy másik helyre. abból a helyzetből, amiben vagyok. Tulajdonképpen az életem egy kiáltás megváltó után. Ez nem mindig tudatos az én életemben, de azok a cselekedetek, amik ott vannak az életemben, azok megváltó után kiáltanak. A vigasztalhatatlan szomorúságom, a nyomorúságom, a tehetetlenségem, a reménységem nélkül valóság, vagy dolgok, amikben nem tudok megváltozni, megváltó után kiáltanak. Úgy, amikor az egyiptomi fogságban Isten felé elhangzott a fogságban lévő népnek a kiáltása. Meghallottam kiáltását, és elhívtam Mózest, hogy kivezesse a népet. A személyes életünkben is van egy ilyen kontextusa az elhívásnak. Van egy hely, ahonnan elhív bennünket, amik vagyunk Isten nélkül. És ez sokszor az elején legalábbis teljesen más, mint amit mi, hogyha imádkoznánk, vagy amikor imádkoznánk, megfogalmaznánk, hogy mire van szükségünk. Mert amikor nem vagyunk világosságban, tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy mire van szükségünk, de az életünk kiált. És ezt a fajta kiáltást a megváltó meghallja. És arra jár, amerre te vagy. Az ő országával. Mert a másik kontextusa ennek a hívásnak az Isten királyi uralma. Az Isten királysága, az Úr Jézus Krisztus királyi uralma. Pontosabban. Abba nem vagy, nem, nincs benne az ember születésétől fogva, de abba hív. És jár most is. És talán az összes minden más dolog közül, amire az ember vágyik, Isten legközelebb az Isten országát hozza számunkra. Két asszony őről a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Hát melyik vétetik fel? Aki azt mondta, hogy hívtál, Uram, megyek. Gyerek, kövess engem. Az életed kiált, megváltó után. Gyere el abból az életből. És gyere az Isten királyi uralma alá, hogy megvalósuljon az, amiért van akaratod. Így fogalmazta meg az én mentorom. Mert azért teremtette Isten az akaratunkat, hogy az ő akaratát tudjuk akarni. Hú, de radikális ez! Álljunk meg egy pillanatra! Ilyen alávetettséget, hát az a középkorban sem valósult meg. Jó, de gondoljuk végig, hogy mit kezdtél Istennel, Isten nélkül az akaratoddal? Mindig jót akartál? Mindig, amit nagyon akartál és ragasztottál hozzá, és meglett, az mindig jól sült el. Nem valamiféle megmagyarázhatatlan erő rángat bennünket az úgynevezett akaratunkon keresztül. Nem volt olyan az életünkben, vagy látjuk annak a példáját, hogy valaki elhatározta, valami eltörött, az nem fog újra összeállni, mert nem akarom. Akkor nem is fogja csinálni. Mert nem akarom, kizárom, letiltom. És nem fog újra helyre jönni. Mert egyszer, amit az ember már a fejébe vett. És sokszor ilyenkor akár egy lelkigondozói beszélgetés is már csak egy alibi, mert én már úgy is elhatároztam, hogy mit akarok. Esélyt adok még arra, hogy hát, ha valami olyan elhangzik, ami engem megváltoztat, de már rég elhangzott a lelkiismeretet hangja, amit próbálsz ezáltal. A beszélgetés által, vagy amit olvasni vélsz, vagy megismerni vélsz a Bibliában, azáltal elnyomni. Amikor szólt, hogy ne tedd, ez tönkre menőben van, de nem kell így lennie. Mindig az akaratunk, amikor arra vágyunk, hát nem lehet ilyet mondani, hogy az akaratunkat vessük alá Istennek. Na jó, de akkor mondd meg, ami van a másik oldalon. Hogy mihez vezetett az akaratod? Olyan gyilkos az ember akarata, hogy képes az embert önmagát elpusztítani. Mert akarok valamit. Jelez a szervezetem, hogy nem kéne. Ez régen előhozott példa. Most divat a maratoni futás. Szerintem nem egészséges, de ez egy másik dolog. Majd vitába száll az, aki ért ehhez. Ebben is nekem kellett volna okosnak lennem. Azt mondom, amihez nem értek, ne szóljak. Lényeg az, hogy de hát mondjuk én most elmondtam már 40 éves. De fejembe veszem, hogy lefutom azt a 38 kilométert, és szól a szervezetem, hogy nem kéne. Ezt nem biztos, hogy most kellett volna elkezdeni, vagy egyáltalán nem is biztos, hogy el kellett volna kezdeni. De megyek, mert az akaratom olyan, és beérek a célba. És lehet, hogy az első célba érkezést túlélem. Na akkor ki van e mögött az akarat mögött? aki az életemet akarja, vagy aki el akar veszíteni. Testvérek, van olyan hatalom a világban, ami el akar veszíteni. Egy hatalom van, ami az életedet meg akarja menteni az örökké valóságra. És ezen a földön is. Ez a Krisztus, ez az egy, amiről ott szó van. Egy a keresztség, egy a Krisztus, egy az Atya. Ez egy hatalmas elhívás. Hogy gyere ki abból, és gyere az Isten királyi uralma alá. Mert az neked az a legjobb. Mert az Atya vigyáz rád. És a te akaratod azért van, jöjj erre rá, hogy kövesd őt a te akaratoddal. Hogy saját akaratodból kövesd. Nem kényszerből, nem manipulálás hatására, hanem azért, mert te akarod, mert tudod, hogy az a legjobb. Jézus, hogyha nem lenne a legjobb számunkra az ő követése, akkor ő, aki az életét adta értünk, talán ezzel az üzenettel állt volna elő. Akkor azt mondtam, hogy menjetek bármerre, vagy keressetek valamiben, amiben hihettek. Nem azt mondja, engem köves. És ma is ez a csodálatos dolog ebben, és emiatt olyan szomorú mégis az ember, mert hogy ennyire egyszerű és világos, és mégsem teszi ezt, hogy gyere, menjünk együtt. Rám hallgass, engem hallgass, rám néz. És amikor felsorolja ezeket a dolgokat, hogy alázat, türelem, akkor tulajdonképpen azt tesszük, hogy hát Jézusra nézünk. Mert nekem van egy zsigerből felszaladó gondolatom valamivel kapcsolatban, és lehet, hogy igazam van az emberi, az érzékenység szempontjából, és lehet, hogy 10 emberből 10 vagy 9 nekem fogok igazat adni. De amit az indulat hoz fel bennem, az nem lesz igaz. Krisztusban lenni azt jelenti, hogy én megvárom, hogy mit mond ő erről a helyzetről. Hogy én oda telepedek, és én nem akarom elhallgattatni a lelkiismeretem szavát, ami meg akar eleveníteni az igéje kapcsán, mert én valami más határoztam el, mert én azt gondolom, hogy nekem az lesz jó. Hány ilyen rögeszme vezet rossz dolgokhoz az ember életében. Engedd el, gyere, ahogy vagy. Amint vagy sok bűn alatt, gyere, menjünk. És soha nem kell egyedül lenned. Valahonnan, valahová. Két asszony őröl a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Melyik vétetik fel? Aki azt mondja, hogy hívtál, uram, megyek. És akkor ennek a nagy hívásnak, a hiába való életből való, nagy hívása ez, hogy gyere akkor, éld meg a hitedet nem hívő emberek között. És szeresd őket, ahogyan én is szerettem őket. És legyen az életed egy kihívás mások számára. Egy hívás. Nem kihívás, hívás. Hadd hallják meg az Isten hívását. Alázat az első, amit mond. Vágy, minden egyes közösség vágyva vágyja az alázatos embert. És vannak olyan emberek, akik alázatosak, és nem keresztények, nem annyira hívők. És mondjuk egy közösségen belül alázatos ember sokszor talán őt éri a legtöbb kritika, talán ő kap a fejére a legtöbbet, talán maga számára is megfogalmazódik, hogy én vagyok a balek, vagy a lelki szemetes vödör, vagy nem tudom micsoda. De azok az emberek, akik erősek ebben a közösségben, bármilyen közösség, család, munkahelyi közösség, azok nem tudják, hogy bizonyos dolgoktól azért vannak megkímélve, mert vannak körülöttük alázatos emberek, akik felfogják az ütést, és nem visszaadják. Olyan jó lenne ezt végig gondolni, azokat az embereket, amikor úgy gyerekkorunktól fogva, akik miattunk nyeltek, és az életünk egy sok minden nehézségtől megmenekült, mert voltak körülöttünk alázatos emberek, akik többet cipeltek, mint mások. Akiket lehet, hogy titokban egy picit le is néztünk. De még egy nem vallásos környezetben is elengedhetetlen, így fogalmazom, elengedhetetlen az alázatos ember. Ha keresztény vagy, akkor nincs választási lehetőséged, hogy legyél alázatos vagy sem. De tudni kell, hogy az alázatos nem alázatoskodó. Valikó Zoltán mondja a kommentárjában, hogy alapvetően lehet nyilván többet is felsorolni. Három dolog az, hogy ami legalább kapásból alázatra kell, hogy bennünket neveljen. Az egyik az önismeret. hogy van-e igazi önismeret, mert tudjuk-e, hogy kik vagyunk? Ha tudjuk, hogy kik vagyunk, és valóban nem azt, hogy tudni véljük, vagy azt gondoljuk, hogy az vagyunk, akik mások gondolnak rólunk, stb. Tehát, hogyha helyén van az önismeret, akkor az ember nem lehet mások alázatos. Ez az egyik. A másik, a mi Urunknak a hívása. A mi Urunk bennünket elég magas követelményekkel állít szembe, amit az ő lelke nélkül nem lehet megtenni. És hát az csak egy dolog, hogy azt is nehezen éljük meg, hogy amikor valamit megteszünk, akkor azt mondjuk, hogy restszolgák voltunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. De a másik az, hogy az emberben nem rossz, hogyha ott van. Az, hogy Uram, ezt én a maga módján tudtam megtenni. És nem egy hamis önelégültség van a szívében, hanem inkább az, hogy hát figyelmeztes, hogyha én ezt másképp kell, hogy csináljam. Kell segíteni, de nem mindegy a lelkület, hogy milyen lelkülettel segít az ember. Nehogy az legyen, hogy elmarad a segítés, mert nem tudok jó lelkülettel segíteni. De nagyon-nagyon fontos az alázat. És akkor itt C.S. Lewis-nak az idézetét hadd mondjam, hogy ne úgy képzeld az alázatos embert, hogy ahogyan általában gondolkoznak az alázatosokkal, nem olyan kenetteljes vagy hízelgő ember, aki rögtön mindig azt mondja magáról, hogy ő egy senki. Talán nem is gondolnál róla, hogyha első ránézésre ítélsz, hogy ő egy alázatos ember, hanem ez egy mindig derűs, intelligens illető, aki mindig érdekel az, amit mondasz neki. Aki tényleg érdekel az, amit mondasz neki. Ha valamiért nem szereted, vagy nem kedveled, az azért van, mert lehet, hogy irigy vagy rá, mert olyan apró dolgok miatt tud örülni az életnek. Nem nagyon gondolkozik a saját alázatosságáról, sőt, hát egyáltalán önmagáról sokat nem gondolkozik. Valami ilyesmi az alázat, amit C.S. Lewis ilyen szépen megfogalmazott, de a Bibliában látjuk, az Úr Jézus Krisztusban pedig valóságban. Együtt élhetünk azzal, közösségben élhetünk azzal, aki valóban alázatos volt. És akkor szelídség és türelem, még amiről szeretnék beszélni nagyon röviden. A szelídség az, hogy a keresztény ember, aki Krisztus követője, az nem adhat helyet az indulatának. Van, lesz, de táplálni nem szabad. Nem olyan régen volt erről szó. Ha tápláljuk, akkor egy platformra kerülünk a gonoszsággal. Azt meg nem szeretnénk. Ige is azt mondja, ne menj el a napati haragotokkal. A harag egy mozgató erő. Vannak emberek, akiknek szükségük van mozgató erőre, hogy valamit cselekedjenek. Valakinek alkoholra van szüksége arra, hogy igazat mondjon, hogy őszinte legyen. Valakinek arra van szüksége, hogy valakire haragudjon, hogy na meg, most megmondom neki. Nincs elég harag, akkor nem mondom meg, akkor gyáva vagyok. Ha elég harag van, ez mozgató erő. És azt tanítja tulajdonképpen az ige, hogy ne az indulatod, a haragod, a felháborodottságod, az elégedetlenség legyen a mozgató erőd, hanem az, hogy szeretve vagy Isten által. És úgy szeretett téged Isten, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy annyira felértékelte az életedet, hogy annyira fontosnak tartott. Hogy ez legyen a mozgató erő, bármit teszel, mondasz vagy nem mondasz. A harmadik a türelem, és még a szeretetről is kellene, de azt arról olyan sokat beszélünk, inkább próbáljuk azt meg megélni, hogy a türelem. Most volt a hetekben, vagy ezen a héten egy olyan ige, ami arról szólt, hogyha azt is mondják, hogy nincs velem az Isten, én tudom, hogy te velem vagy. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy lehet-e ma ilyen hittel találkozni, amikor a környezet is azt mondja, hogy hát téged Isten elhagyott, nem érdemes neked hinned, mert olyan sok szerencsétlen dolog történik veled, és az ember azt mondja, megvárom, míg a tekintetek ide visszaérkeznek, és akkor folytatjuk. Jó. Szóval, hogy azt mondja, de én tudom, hogy Isten velem van. Inkább azt szokta az ember átélni, hogy apró dolgok miatt elveszíti a hitét, az elkötelezettségét, és inkább azt kell mondani, hogy de hát higgy, hát az Isten veled van. És a türelem az egy ilyen hitből fakad, hogy nekem nem kell külön bizonygatni azt, hogy Isten, néha kell, néha vagyok ilyen állapotban, De hogy a hívő ember számára az lenne egy kívánatos, erős kapcsolat az Istenhez, hogyha még a környezet is azt mondja, hogy te neked nincs hited, meg nem ilyen vagy, meg olyan vagy, akkor is az arról tegye a tanúbizonyságot, de Isten hűséges, soha nem hagyott el. És nem is fog. Hogy ne állandóan azt kellene bizonygatni, hogy még mit mondja Isten, hogy szeret téged. Még milyen módon adja a tanújelét. Még mit hozzon le, vagy mit adjon neked? Úrvacsorai közösségben azt ünnepeljük, hogy az Úr Jézus magát adja, önmagát adja, azt, ami ő, az ő szíve tiszta, jó, és viszi a miénket, ami nem jó. Mit adjon még? És aztán tényleg a hitem múlik, hogy megragadod ezt a pillanatot, hogy te is más ember leszel. Bárki. Bárki lehet az az asszony, aki felvétetik. Aki meghallja a hívást, és igennel válaszol. És a türelemnek igen, van egy olyan vetülete is, hogyha nem hívő van a családban, vagy a rokonságban, vagy akiket Isten rád bízott. Hát bízunk annyira Istenben, hogy ő neki nem kell a mi türelmetlenségünk ahhoz, hogy dolgok célba érkeznek. Jobb lesz, hogyha az ember valamit sürget, vagy valamiben türelmetlen. Ez olyan, mint amikor várjuk a buszt, és nézzük, hát ha akkor hamarabb jön. Valahogy jó érzés, mégis megnyújt. Az emberben rengeteg ilyen hamis dolog van, hogyha nézem, talán hamarabb jön. Vagy legalábbis akkor tudni fogom, hogy már ott a kanyarba jön. De ugyanúgy van a saját aggódásunk, meg féltésünk, az nem lehet erősebb, mint amit Isten akar. És tulajdonképpen az aggodalmaskodás itt kiüti az Istennel szembe való bizalmat. Hát bízz Istenbe. Hogy úgy lesz jó, ahogy ő akarja. Hogy úgy lesz, ahogyan ő akarja. Mert annál jobban te se akarhatod. Ámen. Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szólsz hozzánk, és élő Isten vagy. Köszönöm, hogy annak ellenére, amit te tudsz rólam, mégis újra is szóltál, hogy kihívja a hiába való életből. Uram, mennyire igaz, milyen jó lenne, hogyha a hívásnak hordozóivá válnánk, közösségileg is, egyénileg is, megáldanád családi életünket, veled való közösségünket, ha megnyitjuk a Bibliánkat, megérthessük azt, vágyódjunk megérteni, úgy, ahogy te akarod, hogy megértsük, bárcsak ne lennének bennünk előfeltevések, hogy mi mit akarunk megérteni, meg milyen életet akarunk. Igen, te, a te szavad, vigasztalásod, igazságod, mind valóságos. Engedd, hogy meglássuk ezt. Jézusért hallgass meg minket. Amen.